1974. augusztus 8-a csütörtök este.
A mai nappal elkezdtük tanulmányozni ismét a János írása szerinti evangéliumot. Az első fejezet, első verseinél vagyunk. Most az első fejezet 11., 12. és 13. versét olvasom. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Kedves testvéreim, emlékeztek-e még erre az idegen nyelvből formált tudományos szóra, hogy transplantáció? 7 évvel ezelőtt az egész világot megrázta az a hír, hogy átültették az egyik embernek a szívét a másik embernek a testébe. Egy baleset következtében meghalt embernek gyorsan kioperálták a szívét, és egy súlyos, halálosan súlyos szívbeteg embernek a testébe próbálták beültetni ezt a szív átültetést, ezt a szerv átültetést, ezt nevezik transplantációnak. Óriási szenzáció volt, és milyen különös, hogy elhallgatott ez az ügy. Ma már nem beszélnek róla. Nagyon tanulságos ez. Kiderült, hogy akármilyen tökéletes az orvosi tudomány, mindent meg tudnak oldani, átmenetileg a vérkeringés szív nélkül is meg tudják valósítani, és a varratok, az ereknek az összeillesztése, minden tökéletes, és mégse sikerül, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy vakvágány, holtvágány, ez visszajött az orvostudomány másfele, keresgél azért, mert a szervezet nem fogadja be az idegen szívet, kiveti magából. Annak a bizonyos Vaskanszkinak, még a nevére is emlékezünk, akinél először történt ez a szívátültetés, minden sikerült, tökéletes volt, csak menet közben kiderült, hogy a szervezet nem fogadja el az idegen szívet. Kísérleteztek, próbálkoztak, még mindig próbálkoznak persze, hogy hogy tudnák rávenni a szervezetet, hogy fogadja be a segítséget. De egyelőre úgy tűnik, hogy ez megoldhatatlan probléma, tehát valami más módot keresnek, és visszatértek oda, hogy toldozgatják, foldozgatják a szívet, mindenféle műanyagokat, billentyűket, gépeket, elektromos gépeket, mindeneket be szerkesztenek, hogy a fáradt szívet működése késztessék. El kellene gondolkozni ezen, mert valami nagy szimbólum, valami nagy tanítás van ebben. Ott volna a segítség, és a szervezet maga nem fogadja a segítséget. Egyébként tényleg sok zseniális megoldás van az emberi életben, csodálatos az emberi életnek a működése, a biológiai valóság valóban tétre kényszeríti az embert, hogy micsoda parányi kis mirigyek és szervek, micsoda fantasztikus befolyás gyakorolnak az ember életére, még gondolkodására, szellemére, valószínűleg imádkozó életére is. Szóval zseniális megoldások vannak, és egy ilyen nagyon egyszerű dolgot nem fogad el, hogy segítséget nyújtsanak. Inkább elfogadja a műanyag billentyűt, meg elfogadja a elemmel dolgoztatott szív megoldást, és így tovább, amiket elfogadja, az egyszerű természetes megoldást nem fogadja el. Ez eszembe jut akkor, amikor ezt az igét olvasom, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Az isteni életnek egy nagy transplantációja történt volna, ha sikerült volna a Jézus Krisztusnak a földre bocsátásával. Az isteni életnek a teljességét, szinte az Istennek a szívét hozta és az Isten az ő tulajdon életét akarta átplantálni az emberi életbe, és így van, ahogy ez mondja, ez az ige mondja, az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Ezt az egyszerű megoldást, hogy Jézus Krisztus befogadom a szívembe, és a kő szív helyett hús szívet, az emberi szív, a bűnös, megromlott emberi szív helyett isteni szív, a Krisztus szíve éljen bennem, ezt nem fogadja az ember. Mindenféle toldozgatást, foltozgatást elfogad. Mert így érvényes szerintem a szimbólum, hogy az élő, dobogó szívet nem fogadja el, de a billentyűket, elektromos motorokat, mindenket elfogad. Az ember ilyen, hogy az isteni életet nem fogadja el, de azt, hogy örvény, meg azt, hogy erőlködés, meg morál, meg művészet, meg mindenféle ilyen művi beavatkozásokat, ilyen pedagógiai, meg pszichológiai, mindenféle beavatkozásokat sokkal inkább elfogad, amelyek inkább csak olyan műbillentyűk, meg olyan emberi motorok, az isteni életet nem fogadja el. A János evangéliumának az elején vagyunk, tulajdonképpen annak a János evangélistának, aki ezt az evangéliumot írta, ez volt az alapvető szomorúsága, nagy élménye, hogy kínálta Isten az embernek a megoldást, az isteni életet, elküldötte Jézus Krisztus emberi alakban, alázatosan, csöndesen, és nem fogadta be. Ez egyik nagy látomása vagy élménye Jánosnak, hogy itt van, itt dobog közöttünk az Isten szív, az isteni élet, itt van hozzáférhető, transzplantálható lenne, és nem fogadják el. De aztán van egy másik, egy kisebbségi, ugyan, de nagyon boldog élmény, hogy akik azonban viszont befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. És testvérem, hogyha így távlatosan nézzük a dolgot, akkor azt kell mondani, hogy csoda az, ha egy szervezet befogadja az isteni életet. Csoda, nem természetes, legkevésbé annak a szervezetnek az érdeme, és szinte nem szabad hibáztatni azokat, akik kivetik magukból az isteni életet, mert ez a megromlott emberi természetnek a jellemzője, hogy nem fogadja be az isteni életet. Inkább azon kell elcsodálkozni, hogy hogy lehet az, hogy némelyek, kevesek befogadják, és Isten fiaivá lesznek. Az rossz jel, amikor valaki mindig hibáztatja hitetleneket, és olyan természetesnek veszi azt, hogy ő hívő ember. A helyes hozzáállás, testvérem, az, hogy mindig tédre kell borulni. Isten, hát hogy jövök én ahhoz, hogy értem a Krisztus, befogadtam a Krisztus, szeretem a Krisztus. Hát hiszen az a természetes, az emberek nem fogadják be. Ha az ember nagyobb csodának látja a maga hitét, akkor jobban dicsőíti Istent, és jobban fogja szeretni a másik embert. Hát ennyit csak bevezetésül, testvérem, hogy mi is így tekintsük az emberi világot, hogy ide ajándékozta Isten a megoldást, az üdvösséget, az új életet, és nem kell az embereknek. Mindenféle más kell, mindenféle mesterkélt megoldás, gyógyító eljárást elfogadnak. Tényleg különös az emberek, milyen fantasztikus procedúráknak hajlandók alávetni magukat, akupunktúra szurkálják őket, vagy kneippkúra hideg vízbe mezít lábjárkálnak, szóval mindenfélét elfogadnak az emberek, csak éppen Krisztus nem. Nem van döbbenetes, hogy mindenféle ilyen művi, mesterkélt megoldást elfogadnak, csak Krisztus nem kell az embereknek. De hát azt kell mondani, ez a természetes, mint ahogy az emberi szervezet nem fogadja el a transzplantált szívet. Na hát ez, tehát az alap látomása Jánosnak, hogy bizony ez a világ nem értette meg a Krisztust, nem fogadja be a Krisztust, és csoda, érthetetlen, titokzatos, szent csoda, amikor némelyek mégiscsak meghajolnak Isten munkája előtt, Isten ajándékát elfogadják, és Isten fiaivá lesznek. Erről van szó ebben a néhány mondatban, még egyszer hallgassuk csak meg. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. még ezt a finomságot hadd emeljem ki, a görög nyelvben van himnem, nőnem, semleges nem, és ezáltal szemléletesebben lehet beszélni, a magyar nem ismeri ezeket a nembeli megkülönböztetéseket. Ez, hogy övéi közé jött, az övéi nem fogadták be őt, ez így egy kicsit leegyszerűsítette, elszintelenítette a görög szöveget. Tudnék, a görög szövegben először semleges nem van, és utána hím nem. És ez azt jelenti, ez a játék a nyelvtannal, hogy az ő világába jött a mindenség, az övé a mindenség, az ő mindenségébe, az ő világába jött, és ez a világ tulajdonképpen befogadta őt, csak az ő testvérei nem fogadták be őt himnembe, az emberek nem fogadták be. A tenger, a szél, a vihar, a betegség, a démoni világ, az befogadta őt, mert engedelmeskedett neki. Tehát ez a görög szövegnek a teljes értelme, hogy az ő világ mindenségében, az ő föld valóságába, földi valóságba jött, és itt igazából fölismerték az elemek, és engedelmeskedtek néki, de az ő testvérei, az emberek nem fogadták be őt. Tehát az ő világába jött, de az ő népe, és itt nem csak a zsidókra kell gondolni, az emberiségre, az övéi közé jött, de mondjuk így egyszer, az emberek nem fogadták be őt, de akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Tehát van egy kisebbség, az emberiségnek egy kicsi része, amelyik mégiscsak befogadta. És most vegyük egy kicsit nagyító alá, hogy mit is mond ezekről, akik befogadták őt. Igazából három dolgot mond, és most ezt rakjuk sorba, ezt a hármat. Megfordítom a sorrendet, de mindegy, lényegileg három dologról beszél. Akik befogadták, azokra először ez jellemző, hogy Istentől születtek, nem test és vér akaratából, hanem Istentől, tehát egy bizonyos újjászületésen mentek át, újjászülettek. Akik az ő nevében hisznek, tehát hisznek, és a harmadik, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Tehát ha ezt rendbe rakjuk, ezt a háromféle kijelentést, akkor az új életnek a valósága áll elénk különböző megvilágításban, háromféle megvilágításban, hogy annál szentebb, annál gazdagabb legyen ez a csoda, hogy befogadjuk Krisztust. Tehát az egyik az, hogy ahhoz, hogy Krisztust befogadjuk, az egy bizonyos újjászületés kell. Én nem tudok rávenni senkit, az apa nem tudja gyerekét rávenni, a férje, a feleségét, vagy fordítva, senki nem tudja másikat rávenni arra, rá kényszeríteni, rá nevelni, hogy az isteni életet befogadja. Ez tulajdonképpen azzal kezdődik, hogy a halálban megjelenik az életnek a csirája. Ami életünket úgy, ahogyan van, erkölcsöstül, vallásostul, kultúrástul együtt, a Biblia úgy mondja, hogy halál. Ahhoz képest, ami az isteni élet, ahhoz képest a legszebb kivirágzásában is halál, és ez a halál nem tud más produkálni, csak még cifrább halált, még mutatósabb halált. Ahhoz, hogy istenivé legyen az életünk, ahhoz Istentől való új teremtés, újjászületés, szülés kell, egy isteni csira kell a mi életünkbe. Ez az első. Vagyis igazán ez a gondot már elvesz minden dicsekedést, hogy dicsekedhetsz az a hívő ember, vagy mit van, amit nem kaptál volna. És mindenek előtt a lélek ajándékát, az újjászületés kegyelmét kaptuk. Csak ez valóban egy isteni titok, mint ahogy a testi fogantatás, az embrionális élet rejtett élettitok, titokban növekedik, amíg egyszer világra jön a magzat. Hát az isteni teremtés is olyan, hogy ebbe a mi halálunkba vehetjük úgy, mint egy cserép földet. Ebbe a halálba belehelyez egy csirát, egy élet csirát, és az ottan elkezd gyökerezni, nőni, és egyszer csak kibújik a halálba, egyszer csak megjelenik. Na hát ez az első, amire az evangélista figyelmünket fölhívja, az új élet kezdete az isteni teremtés. Egyszer divatos volt, ebben a gyülekezetben emlegettük ezt a kifejezést, hogy kigyullad a fákja. Egy Nobel-díjas fizikus mondotta ezt annak idején, hogy a tanítványokat hogyan kell nevelni, azt mondja, hogy nem töltsével kell a tudományt tölteni, attól még nem lesz igazán tudós, alkotó, kreatív ember valaki. Ahhoz az kell, hogy a fákja kigyulladjon. Ez egy képes beszéd, valami új fény, valami szellemi ragyogás, valami szellemi kezdés van, de különben ezt az ige is így mondja. 9. versben ezt mondjuk, az igazi világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. Itt meg így beszél a Krisztusról, hogy az igazi világosság a fákja, az isteni fákja Krisztusban volt. És amikor bennünk kigyullad a fákja, ami azt jelenti, hogy egyszer csak más szemmel nézünk körül ebbe a világba, más ambícióink vannak, másfajta szomorúságaink, másfajta örömeink vannak, kigyulladt a fákja. Egy új fény, egy új értékrendszer, ha már filozófikusan akarjuk mondani, valami új. Ez tehát az egyik, hogy akik Istentől születtek, nem test és vér, hanem isteni teremtés. Na ezek, akiket az Isten újonnan szült, ezek aztán hitben járnak. Ez a második, amit mond. Ez az ige, ezek, akik befogadták Krisztust, akik az ő nevében hisznek. És ez az ő, ez Jézus Krisztus, akiről az evangélium is szól. Tehát az, hogy újjá születtünk, ez sok mindenben mutatkozik, de ezek nem feltétlenül hitelesek. Az, hogy addig nem érdekelt az igazság, most elkezd érdekelni az igazság, addig hideg volt a szívem, most melegebb a szívem. Ez még nem feltétlenül az újjászületésről tanúskodik. Az újjászületésről hitelesen azt tanúskodik, hogy Jézus Krisztus egyre nagyobb lesz. Egyre érdekesebb lesz, egyre elevenebb lesz, egyre elkötelezőbb lesz. Azelőtt, hát ezt mondta Jézus, na de viszont Konfúciusz azt mondta, meg Lenin amaszt mondta, hát ezeket összerakjuk, aztán mi döntünk. Hát amikor egyszer csak elhalványodik a többi, és Jézus Krisztus ezt mondta, és ez eldönti a dolgot. Amikor így Jézus Krisztus nő a mi életünkbe, él, meghatározza a cselekedeteinket, amikor tehát ő valóságosan Úr lesz az életünkbe, ezt nevezik, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Ez a második. És akik elkezdtek hinni Krisztusban, vagyis akikben növekszik Krisztus, ez a növekedés, ez a leghitelesebb tanúság arról, hogy megtörtént az újjászületés. Az újjászületésnek a gyümölcse az, hogy nagyon megszeretem Jézust. Az újjászületésnek a gyümölcse az, hogy egyre inkább koncentrálok Jézusra. Akik az ő nevében hisznek. Hát itt sokat kellene erről beszélni, hogy a neve, az ő nevében hinni, ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy a názáreti Jézus Krisztus, vagy valami ilyen szép Krisztus név, a betű, vagy a gondolat. A zsidó, az eredeti gondolkodás szerint a név, az a valóságot jelenti. Akik az ő nevében hisznek, azt jelenti, akik az ő szeretetében hisznek, akik hiszik azt, hogy szeretetben lehet csak élni. Akik az ő nevében hisznek, azok a bűnösökhöz lehajló szeretetben járnak. Mert az ő neve, az ő egész isteni valóság, ahogy itt megjelent közöttünk, ez együttvéve. Az ő nevében hinni azt jelenti, hogy az ő isteni valóságában hinni. Na de így érkezünk el a harmadikhoz, ami a legérdekesebb, mert hiszen ilyen világosan ez másutt nem igen található. Azt mondja, hogy akik őt befogadták, azoknak hatalmat adott. Hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Hát itt mindjárt azt mondom, hogy tulajdonképpen Isten fiai az előtt is, de ezt realizálni kell, ezt meg kell valósítani. Hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Azt a vázlatot, amit az újjászületésben kaptak, azt ki kell dolgozni, mint ahogy az építészmérnök megrajzolja a vázlatot, vagy a tervrajzot. Hát ez már az épület, de az, hogy azt föl kell építeni. Hát az újjászületésben ezt az isteni tervrajzot kapjuk meg, belevés Isten a lelkünkbe, a szellemünkbe, és aztán hatalmat ad arra, hogy fölépítsük az épületet. Ez ilyen világosan másod nincs. És ez a hármasság, ez megérdemli, hogy bevésődjék a lelkünkbe. Isten kezdi azzal, hogy a fáklyát kigyújtja, szellemi érdeklődés, szellemi telítődés lesz az osztályrészünk, aztán hiszünk Krisztusban, koncentrálunk Jézusra, de van egy ilyen harmadik is, hogy hatalmat ad, hogy megvalósítsuk. Ezt el szoktuk hanyagolni, és azt mondjuk, hogy hiszünk Krisztusban, és majd lesz valami. Ez, hogy hatalmat ad, ez nem valóság az életünkben, pedig ez nagyon fontos dolog, mert azt mondják a tudósok, hogy ez az első 14 vagy 18 vers, ez egész evangéliumnak a program irata, aztán később jön ennek a kibontakoztatása, de itt van az első néhány versben az evangélistának az alapvető vallomása. És az ő vallomásához hozzátartozik nem csak az újjászületés, nem csak a hit, hanem az is, hogy hatalmat kapunk arra, hogy megvalósítsuk az isteni tervrajzot, amit belénk rajzolt az Isten az újjászületésben. Élünk ezzel a hatalommal. Még annyit azt a kis finomságot is hadd mondjam, a görög itt is sokféle szóval tud élni, hogy hatalom. Mi általában a dynamisra gondolunk, amiből a dinamit van, hatalom, robbantó hatalom. Nem ez a szó van itt, ez érdekes. Nem arról van szó, hogy valami dinamitot helyez el Isten a mi életünkbe. Egy másik szó van görögül, úgy hangzik, hogy exúzia, ami igazából fölhatalmazást jelent, jogosítást. Tehát kapok egy papírt, fölhatalmaznak arra, hogy ezt elvigyem, külföldre utazzak, vagy fizetést fölvegyek, pénzt fölvegyek, fölhatalmazást. Tehát itt a görög szövegben ez van. Fölhatalmazta őket Isten arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Vagyis rajtuk sok minden fordul meg. Ha dinamitot kaptunk volna, az magában működik. De ez nagyon finom ez a disztinkció. János nem azt mondja, hogy az újjászületés és a hit által egy bizonyos dinamitot kapunk, ami aztán működik, robbant, nem. Az újjászületés és a hit által fölhatalmazás, jogosítványt kaptunk. És azzal a jogosítvánnyal valamit cselekedhetünk. És ez azt jelenti, hogy rajtunk fordul meg a dolog, hogy élünk ezzel a fölhatalmazással. Na, egy kicsit ezt nézzük még meg, hogy mi ez, hogy fölhatalmazást kapunk. Amivel tehát nekünk kell aztán élni. Nem elég az újjászületés, nem elég a hit, hanem valamit nekünk is cselekednünk kell. Mert fölhatalmazást kaptunk rá. Na hát itt erről valamit, hogy Isten fiaivá legyenek. Mondottam, hogy valami módon Isten fiai már, hiszen újjászülettek, hisznek, és mégis ki kell dolgozni ezt az Isten fiúságot. Erre nézve mondok egy egyszerű képet, ami megvilágítja ezt a titkot. Egy apának lehet ilyen fia, meg lehet olyan fia. Állítsuk szembe a kétféle fiút. Az egyik fiú olyan, hogy él az atyai háznak a dolgaival, öltözködik a ruhába, eszi a család kenyerét, és így tovább, tehát él mindabból, amit a családtól kap, de ahogy nő, egyre inkább elrugaszkodik az apjától. Általában ilyesmi, így szokott történni a dolog, hogy a zseppénz még kell, de a tanács nem kell, és egyre inkább rugaszkodik el, és a végén hát lesz a tékozló fiú belőle, vagy valaki, aki azt mondja, hogy elmegyek, én most már elegem volt ebből a házból. Ha elmegy, akkor is a fia az apának, de olyan eltávolodóban van. Ez az egyik fajta fiúság, amelyiket vitathatóan fiúságnak kell mondani, de a jellemzője az, hogy mindig távolodik az atyától. A másik fiúra az jellemző, hogy először szinte öntudatlanul, automatikusan veszi a dolgokat, ott lakik, azt eszi, úgy öltözködik, úgy beszél, ahogy az apja tanítja beszélni. Tehát szinte automatikusan aztán, ahogy az értelme bontakozik ki, ő maga egyre közelebb kerül az apjához. Megszereti, elfogadja az apjának a mértékét, és szinte oda nő az apjához. Ez is fiúság. ez úgy fiúság, hogy benne megjelenik az apa, megismétlődik az apa, mert átveszi annak a hitét, az örömét, a gondolkodását. Tehát értjük, kétféle fiúság van. Van egy, amelyik elrugaszkodik az apjától, és egy másik, amelyik oda nő az apjához. És itt erről van szó, nyilván fölhatalmazást kapunk arra, hogy oda nőjünk a mi mennyei atyánkhoz. Hogy olyan szoros kapcsolatban legyünk vele, hogy oda nőjünk ő hozzá, és Jézus Krisztus az út ehhez. Én vagyok az út, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Jézus Krisztus az isteni segítség, aki által oda nőhetünk, egyre inkább fiaivá lehetünk az Istennek. Felhatalmazást kapunk erre. Most már értjük ezt lényegek, csak még egy utolsó megjegyzést el kell mondani, mert nagyon érdekes, ahogy a pszichológia oldaláról, vagy a pszichiátria oldaláról meglepő segítségeket is kap a hívő élet, de nagyon érdekes kérdőjeleket is kap. Majdnem azt mondhatnám, hogy támadásokat is kap. És a segítségeket is el kell fogadni, de a támadáson is érdemes elgondolkozni. És a támadás, most a segítségeket nem mondom el, hanem a támadás, a lélektan támadás, a vallásos élettel szembe az, hogy kiskorúságban maradnak itt az emberek. Egy bizonyos kényszerképzett rendszerben élnek, félelem az Istentől, egy olyan kiskorú odafutás, hogy Isten most mit is kell csinálni, szabályokat keresnek, hogy Isten mondja meg. Azt mondják, hogy nem bontakozik ki a vallásos emberekben az egész emberség, az önálló személyiség, a kreatív személyiség, mert a vallás kiskorúságba tartja őket. Ez egy nagyon figyelemre méltó támadás, és igazából erre utal, hogy gyermek és atya, és én mindig az én atyám kezét fogom, és az én atyám mindig szól hozzám, és akkor úgy együtt. És kérdés, hogy ez a teljes igazság ég, mert így kezdődik, az kétségtelen. Amikor megtér valaki, akkor azt Isten, semmit nem tudok, mond csak, és mutasd meg nekem, fogd meg a kezem. De kérdés, hogy ebben az állapotban kell-e meghalni, vagyis mindvégig ebbe kell maradni, vagy pedig valamit lehet tanulni a lélektantól, amelyik azt mondja, hogy az egészséges apa és gyermek kapcsolat nem feltétlen az, hogy mindhaláig fogja az apjának a kezét és megy az apa mellett, hanem van egy nagyon érdekes kifejezés a lélektanban, ezt érdemes megjegyezni, azt mondják, hogy internalizálódik az apa. Vagyis először rákiabál, rászól, kényszeríti, kezét fogja, viszi, aztán lassan eltávolodhat az apa, mert internalizálódik, bensejébe beköltözik az apa. Nem kell már kiabálni, nem kell parancsolni, tudja, hogy ebben a helyzetben az én apám mit mondana. Ez a nagykorúság tulajdonképpen, hogy mintha elszakadna az apjától, mert nem kell lépten nyomon odaszaladni, meg kérdezni, mintha elszakadna, de elszakadhat, mert benne van egészséges esetben. Ezek a legszebb esetek a családi életben, amikor az apa meghalhat, elmehet, akárhol, mert internalizálódott a gyermekébe. Sajnos a bűnök, a rosszak szoktak internalizálni, és akkor zárójelben mondom, az iszákos apának nem kell parancsot adni, hogy igyék, sőt, nagyon sok iszákos apa veri a gyerekét, ne így áll, az rossz dolog, de azért internalizálódik az apa. A bűnöket, az apáinknak a rossz tulajdonságát sokkal könnyebben fogadjuk be, mint a jó, tehát ez megint egy más kérdés. De elméletileg az a helyzet esetében, hogy az egészséges szülő-gyermek viszony az, hogy először a kezét fogom, először az ölembe viszem, aztán lábára jutom, kezét fogom, elengedem a kezét, és így tovább. És a végén internalizálódik a lényem benne, és mehetek utamra, meghalhatok, akármicsel a gyermekben élek tovább. Na hát ez egy gyarló dolog, az Isten kapcsolatra azonban nagyon szépen alkalmazható, mint gyarló hasonlat. Az Isten is először ölében hordoz, sasszárnyon hordoz minket, vezérel, és minden nap szavakat, igéket mondja, de elképzelhető egy olyan állapot, amikor internalizálódik Isten. És erre mondja a Biblia azt, hogy Szentlélek. amikor belülről, és amikor vadonatúj helyzetekben, amire nézve nincs bibliai ige, vadonatúj helyzetekben, nehéz konfliktusokban belülről megvilágosul, hogy mit kell cselekedni. Na, fölhatalmazást ad, hogy Isten fiai vá legyenek. Vigyük tovább majd a személyes elmélkedésünkbe a dolgot. Csak még egyszer mondom ezt a hármat. Újjászületés, isteni kezdés, hit a Jézus Krisztusban, koncentrálás Jézus Krisztusra, és aztán felhatalmazást kapunk, hogy Isten gyermekeivé legyünk. Vagyis nekünk is kell valamit cselekedni, nekünk is a képességeinket is oda kell ajándékozni Jézus Krisztusnak, hogy ő bennünk éljen, és egyre inkább úgy éljen bennünk, hogy a gondolatunk spontán módon Krisztus gondolata legyen. Ha éjjel fölriadunk álmunkból, akkor Jézus Krisztus lelke mozduljon meg bennünk. Ez az a vágy, ami töltse be a szívünket, ez az a cél, ami felé lépegetünk, ha Isten kegyelmébe vagyunk. Ez az a program, amit fogadjunk el. Fölhatalmazást kaptunk, hogy megvalósuljon bennünk az Isten fiúság belülről spontán módon, úgyhogy a Szentlélek hatalma valósítja meg bennünk az Isten fiúságot. Imádkozzunk! Édesatyánk, köszönjük azt, hogy a te lelked szólongat minket és ösztökél, hogy legyünk mi is azok között, akiket kiválasztottál, újjáteremtettél a Krisztus köré, a Krisztus közelébe gyűjtöttél. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem volt hiába való a te szólongatásod, hiszen szomjasak vagyunk, keresünk, nem tud ez a világ kielégíteni minket. Szeretjük Jézus Krisztust, és szeretnénk egyre inkább hasonlókká lenni ő hozzá. Köszönjük, édesatyánk, azt a munkát, amit már elvégeztél mi bennünk. Köszönjük azt a kegyelmet, hogy nem vetjük ki, mint idegen elemet Jézus Krisztust az életünkből. Édesatyánk, könyörülj azon a sok ember testvéren, aki kivetette magából a Krisztust, mert idegennek érzi, és inkább mindenféle emberi erőlködéssel kísérletezik, hogy megoldja életének a nyomorúságait. Légy irgalmas hozzájuk, és ha nekünk van valami megbizatásunk, segíts arra, hogy elvégezzük közöttük. Köszönjük, édesatyánk, hogy mi bennünk megfogant a Krisztus. Akármilyen nyomorultak, erőtelenek vagyunk, elmondjuk neked még egyszer örömmel, édesatyánk, hogy szeretjük Jézust, és szeretnénk hozzá hasonlókká lenni. Urunk Jézus Krisztus, szeretnénk, ha a te életed folytatódnék mi bennünk. Szeretnénk a te szelídségeddel járni az emberek között, a te türelmeddel, a te megbocsátó szereteteddel, a te bölcsességeddel, a te hajthatatlanságoddal, ahogy nem voltál hajlandó megalkudni. Áldj meg minket, Urunk Jézus Krisztus, hogy kiábrázolódjék egyre inkább bennünk a te valóságod. Segíts arra, hogy ne az ajkunkon viseljünk téged, ne a beszédünkben bizonyítsuk, hogy tiéd vagyunk, hanem mások fedezzék föl, hogy itt valami több van, valami különös, valami isteni van itt, Krisztus él. Segíts erre minket, édesatyánk, és áldj meg, hogy így lehessünk javára, előmenetelére a mi embertestvéreinknek. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.